most tovább fogom mondani. Azt mondja, hogy képzeljük el, hogy egy ember egyedül van egy zordés ideghelyen. Helikopter vitte oda. Egy hét múlva jön. Na jó, legyen 10 nap. 10 nap múlva jön érte helikopter. Nem tudja elérni a helikoptert. Igen ám, de jön egy medve, mert egy történetben legalább medvének kell lenni, ha nő és kutya és gyerek nincs. Tehát jött a nagy medve, egészen Gyergyóból. És ham. Nem a főhősünket ette meg, mert akkor a kutatásnak már vége lenne, hanem megette az összes tartalékaját. És mi maradt? 10 darab műzli szelet. Sajnálom, férfi társaim, sajnálom. Mert a nők még el vannak a műzli szelettel, mi férfiak. Csaba, neked muszáj? Gyomrod? Súlyod? Cukrod? Kényszer, nagyúr. Szóval, 10 darab műzli szelet 10 napra. Mit csinál egy ökon? Beosztja? Hogyan? Köszönöm szépen! 1 nap, 1 műzli, ennyi! Tehát nincs, mint gondolkodni. Nincs se, semmire másra nincsen szükség. Ez egy egyperces művelet itt. 10 nap, 10 műzli, annyira könnyű, nem kell osztogatni, törtekkel dolgozni, százalékokat számolni, iszonyú könnyű, tehát a mobiltelefon lemerült, az is nyugodtan lemerülhet. 1 nap, 1 műzli, 10. nap, helikopter, bárány sült, ennyi a végén. Happy end a történet. Nincs tovább a történet. Csak az a helyzet, hogy amikor rólunk van szó, ez nem így működik. Mert a legtöbben elég éhesek lesznek ahhoz, hogy azt mondják az első nap, jó, hát reggelire megettem egyet, mert gondoltam, érdemesen naponta egyet. Na, de reggelettem utoljára, hát értitek, tegnap még 3-szor ettem, és ráadásul meleget, sőt, főttet, az nem ugyanaz. Meleg szendvics nem főtt, az csak meleg. Tehát az, hogy most így értitek, akkor van egy ilyen átmenet, tehát akkor most eszem 2-t. Na de aztán este meg úgy a nasi, tudjátok, hogy hát azért akkor, és ha már ezt csináltam hétfőn, akkor kedden is, tehát akkor 2 nap alatt megettem 6-ot. Maradt 4. 8 napra. Szóval, ha ökonok lennének, 1 nap, 1 bűzdiszelet. Csak nem azok vagyunk. És a saját élményét hozta ide, hogy miért hozza ezt a történetet, azt mondja, hogy vacsora vendégeket várt. És hogy várta a vacsora vendégeket, tulajdonképpen az asztalra kitette egy csomag ropit. És hát, hogy az történt, hogy mindig, hogy ott főzött, meg jött, mert mindig evett belőle. Aha, hamarabb tök jó. Mindjárt jönnek a vendégek, de még azért van egy ura. Amíg jó, hát tehát a süttyomba, hogy megeszek, megiszok, minden jó vagyok. Most iszom rá egy kicsit. Ilyen az ember. Ettem, ittam. Hú, igazi nagy sóbutik vannak benne. Mindjárt várjatok csak. Hú, ez nagyon faint. Aztán veszek még egyet. Azt csinálta, hirtelen a következőre jutott, hogy ameddig, nem ropi volt egyébként, kesúdió. Ameddig a kesúdió kint van az asztalon, rá fog járni. Nagy valószínűséggel addig fogja enni, ameddig van. Egy ökon nem így jár el, mert az ökon azt mondja, akarok enni vagy nem. Ameddig akarok, addig eszek, és amikor nem akarok többet, akkor nem eszek. Tehát a kesúdiót, alias ropi, nyugodtan ott lehet hagyni az asztalon. Nem? Hát hiszen én döntöm el, optimális döntéseket hozok, nem akarok többet enni. Hát ha nem akarok többet enni, nem is eszem többet. Ennyi. Mondjuk el ezt alkoholbeteg testvéreinknek, hogy tulajdonképpen egy ökon nem tud alkoholbeteg lenni, a szenvedélybetegség pedig nem létezik a Földön. Azt mondja, hogy elkezdett ezen gondolkodni, hogy tulajdonképpen mit lehetne csinálni. Hogy tulajdonképpen a közgazdaság tudomány ezzel a jelenséggel nem tud mit kezdeni. Hogy nem tud vele mit kezdeni, azt mondta, ez a 70-es évek végén volt, utána megnéztem a szakirodalmat, hogy mit ír arról, hogy döntés és önuralom hiány. Döntés és mohóság, döntés és függőség. Azt mondta, hogy egyetlen egy cikket talált. Hát akkor nem is létezik, mert az okon az ilyet nem csinál. És a következőre jutott. Fogta a kesudiót, nyugodtan ad körbe, eszegessetek. Fogta a kesudiót, és kivitte a konyhába. Azt mondta, hogy tulajdonképpen, a konyhába volt, kivitte a szobába. Fordítva, tök mindegy. Hogy oda már nem menne ki érte. Hát az a plusz fáradtság, hogy kimenjen azért, hogy vegyen két szemet, azt nem. De ha ott van, akkor enni fogja. És erre azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha mi ökodok lennénk, az, hogy valaki kiviszi a kesudiót, most mondjuk a szobából a konyhába, egy teljesen értelmetlen cselekvés. Mert vagy akarok enni, vagy nem. Ha nem akarok, nem eszem, akarok, ez ennyi. És ő így most akkor mondok egy vonalat, elkezdett ezen gondolkozni, hogy de tulajdonképpen ez hogy is van. Kiderült, hogy a közgazdaság tabban nincs is ennek szakirodalma. A pszichológiához fordult, ott se nagyon volt, de ott volt a híres pillecukor kísérlet. Na ennek egy picit a részletezését. Tudjátok, óvodás gyerekek, azt mondják nekik, nézd csak, pillecukor, én utálom, de hát ha valakinek tetszik, pillecukor, ha nem eszed meg, akkor majd befogok, még most kimegyek, itt hagylak a pillecukorral. Ha nem eszed meg, akkor mikor visszajövök, kapsz még kettőt. Tehát összesen hármat tehetsz meg. De csak akkor, hogyha nem eszed meg addig, ameddig most kimegyek, és vissza nem jövök. Egy ökon azt mondaná, mérem. Hát, hogy percre elosztva hány pillecukrot tudok megszerezni? Hát miért enné meg? Hát háromszoros nyereség. Hát teljesen értelmetlen. Az derült ki, hogy az, hogy most ide ülök az átlag gyerek székére. A gyerekek többsége egy percig bírta. Egy perc. Tök mindegy, hogy hármat fogok kapni, de ez meg itt van! Egy perc! A kutatók egy picit árnyalták azért a kísérletet, a kutatást, mert úgy mindig nagyon érdekes, hogy ha a pillecukor nem volt bent, de el lehetett érni, 11 perc. Ez a kesudiós történet. Ha kiviszem, tudom, elérni, 11 perc. És a legérdekesebb az volt, ha a gyerekeknek elmondták, hogy csinálják azt, hogy egyáltalán ne foglalkozzanak a kesudióval, hanem gondolkozzanak, vagy gondoljanak valami másra, vagy játszanak valami mással. Akkor pedig 11 perc fölé ment. Az, ameddig tudtak rá várni. Ez egy alapkutatás, amiben látjuk, hogy egy percről föl lehet menni 11 perc, és 11 percről még több, mint 11 percre, ahhoz képest, hogy mit csinálok ezzel a helyzettel, amiben 10 emberből 9 hajlamos lesz. Mert ha ott van, akkor végem van. A legkedvesebb az volt, volt egy gyerek, majd erre még külön kitérnék, aki egy teljesen nem szokványos megoldást választott. Ő volt az egyetlen ilyen gyerek. 500 gyerekkel végezték a kutatást. Később az 500-nak az egyharmadát felnőttként el tudták érni, több évtizeddel később is. És akkor derült ki, hogy azok a gyerekek, akik késleltetni tudták a szükségletüket, nem voltak mohók, ők rengeteg szempontból sokkal jobb életet éltek. Hát egészségesebbek voltak, magasabb iskolai végzettségük volt, nagyobb százalékban találtak párt maguknak, nagyobb százalékban mondták magukat boldognak. Tehát úgy tűnt, hogy nagyon jó készség az tudni, nem rögtön megenni a pillecukrot. A kutatóknak azért volt ez érdekes, mert egy gyerekkori magatartásból világosan lehetett tendenciákat látni a jövőre vonatkozóan több évtizedre előre. Azért az izgalmas. Ez a gyerek a következőt csinálta, ő volt a legrendkívülibb. Ő azt csinálta, hogy fogta a pillecukrot, megnyalogatta, de nem ette meg. Majd visszarakta. Richard Taylor azt írja, na ennek a gyereknek a jövője érdekel leginkább. Mi lett ezzel a gyerekkel? Azt mondja, hogy kisfiú volt, aki nyalogatta. Na most, a helyzet megoldására ő egy nagyon egyszerű modellt talált ki, és erről szeretnék most beszélni. Azt mondta, hogy hát ha ökonok lennének, akkor világos, hogy hogy van. Hogy tudjuk leírni ezt a jelenséget? Azt mondja, tulajdonképpen be kéne vezetnünk azt, hogy van egy, mondjuk ide rakom, van egy tervező én, és van egy végrehajtó én. Egy tervező én, egy cselekvő én. Azt mondja, hogy ez nem egy pszichológiai modell. Tehát természetesen nincs bennünk két én rész, és az egyiken ez a név, a másikon az a név, de ez egy olyan modell, amivel egész jól le tudjuk írni, hogy mi történik. Azt mondja, a tervező énünk nagyon pontosan tudja, hogy 10 nap, 10 műzliszelet, naponta egy. Utána helikopter, boldogság, kaland, jó sztori. Ezt tudja a tervező énünk. Igen ám, de amikor a kezünkben van a kesudió, a ropi, a feles, a szomszédasszony, akkor érdekes módon a tervező énből átlendülünk a kivitelező énbe. És a kivitelező én fütyül rá, hogy szomszédasszony, hogy hízlal, hogy mérgez, hogy... Nem, mert a kivitelező én, a cselekvő én azt mondja, hogy ha kap eszi, ha kap eszi. Hogy hajrá, öcsém, addig told, ameddig megy a bringa. Ez azt jelenti, hogy azt mondja, hogy akkor tudjuk megérteni ezeket a jelenségeket, ha azt látjuk, hogy két tulajdonképpen másképp működő rész van bennünk. A tervezőén, aki nagyon jól tudja, hogy mit, hogyan kellene, és van a kivitelező, cselekvő énünk, aki pedig itt és most megeszi, mert az finom. Akkor is, hogyha a tervezőén azt mondta neki, hogy... És... Most amiről ma szeretnék beszélni, hú, ezt nagyon izgalmasnak látom, hogy annak, hogy jelenségeket úgy írunk le, hogy van bennünk két rész, és hogy e két rész mit tesz és hogyan tesz velünk, és mi mit tehetünk, ez nagyon izgalmas megfontolásokra vezethet bennünket. 4, 5, 6 ilyen is van, és ezeket szeretném most idehozni, és mindegyiknek el szeretném mondani a lényegét. Ugyanis, amikor a kivitelező részünkben vagyunk, ahogy ezt most leírta Richard Taylor a pillecukorral kapcsolatban, és a 10 műzliszelettel, és, az tulajdonképpen olyan, mintha ő benne kifejezetten egy vakság lenne. Elvileg tudja, hogy egy nap egy szelet. Hogyha 3 nap alatt megeszik 9-et, akkor 7 napra egy műzliszelet fog jutni. Ezt tudja, és mégis megeszi. De csak akkor tudja megenni, ha úgy tesz, mintha nem tudná. Ha meg tudja csinálni azt, hogy fütyülök rá, amikor magamra húzom a postást, abból csak akkor lesz élvezet. Most nem én magamról beszélek. Ha egy elképzelt nő bőrébe bújtam, abból csak úgy lesz élvezet, hogyha úgy tudok tenni, mintha nem tudnék valamit. Mintha nem látnák, mintha nem éreznék, és nem hallanék valamit. Azt csak úgy tudom, különben nem is élvezem. Csak úgy lehet megcsinálni. Hogy az életben a kesudiótól kezdve a szeretői viszonyon át, a másik bántalmazásáig, az elmulasztott segítségnyújtásig tulajdonképpen úgy tudom kivitelezni azt, hogy valamit nem csinálok, vagy valamit csinálok, miközben egy másik részem pontosan tudja, hogyha meg tudom csinálni, hogy ne tudjam. Hogy ne halljam, hogy ne lássam, különben nem tudom megcsinálni. Vagy ha meg is csinálom, akkor az fog velem történni, hogy nem élvezem. És itt most, nem tudom, hogy ez érdekes lesz-e nektek, de tulajdonképpen a bűntudatkeltés. Hogyan tudom elérni azt, hogy ő ne egyen meg minden nap 3 műzli szeletet? Ez hogy érhető el? Hát egy teoretikus megbeszélést lehet folytatni vele, amit pont akkor fog elfelejteni, amikor kezében lesz a műzli szelet. És amikor kibontotta a csomagjából, akkor már teljességgel mindegy lesz, hogy mit beszéltünk előtte. Ezért hatékonyabb módszer bűntudatot kelteni. Mert a bűntudatkeltéssel meg tudod azt csinálni, hogy miközben mondjuk fütyül rá, mert iszonyú jó érted, meg éhes, amikor kinyitja a második műzli szeletet, bűntudata támad. Elkezd őt a lelkiismeret furdalás gyötörni. És ha elkezd a bűntudat gyötörni, akkor pont az nem működik, ami ő neki, most így mondom, az erőssége, hogy élvezi a műzlit. Azért eszik. De ha bűntudata van, már nem fogja élvezni. Ezért már nem eszi meg a másodikat. Vagy nem eszi meg a harmadikat. És tudjátok, hogy a rendszer ebből a szempontból hogy működik a leghatékonyabban? Hogyha megtanítjuk nektek, hogy a műzli szelet bűnös dolog. Mert akkor eleve nem fogjátok élvezni. Ez a legtutibb. Az evés nagyon-nagyon-nagyon, a szex nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, a test nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. A legjobb, hogyha a kivitelező résznek van egy csomó bűntudata. Legjobb, ha bűntudatos, szorong és szégyenkezik. Csak ezzel mi a probléma? És látjátok, eljutottunk egy paradoxonig, ugyanis a tervező én mit akart elérni a kivitelezőnél? Azt akarta, hogy tudjon élni. A tervező én nem öncélúan tervezte és találta ki, hogy egy nap egy bűzli szelet. Hát a javára akarta csinálni, igaz? Hát a javára, hogy jusson minden nap egy, bizonyos nehézségekkel, de tulajdonképpen, na, ki lehessen bírni 10 napúval, helikopter, véres borjú szelet, életélvezete és a többi. Végén puding. Hát ő nem bántani akarta, el akarta azt érni, hogy életben tudjon maradni, hogy a legkisebb nehézséggel lehessen megoldani ezt a helyzetet. Igen ám, de egy pont után az történik, hogy ha ő nagyon hatékony, akkor megtanítja vele a bűntudatot. Amikor a műzli szeletre gondol, már legyen bűntudata. Evésre gondol, már legyen bűntudata. Szeretkezésre gondol? Már legyen bűntudata. Valamit megkérdőjelez, vagy van? Már legyen bűntudata. Az a legtutibb. Mert akkor azt csináljuk vele, hogy nem tudja élvezni. Mi a másik lehetőség? Sok lehetőség van, csak most kettőt idehoznék. A másik, hogy a kivitelező én hoz egy csomó szabályt. Az is egy szabály, hogy naponta egy műzli. Az egy szabály. De a legjobb, hogyha elég sok jó szabályt hozok. Tulajdonképpen a legjobb szabály az, hogy 10 páncélszekrény kell, és a 10 páncélszekrény időzáras, és minden nap csak akkor nyílik ki az ajtó magától, amikor elérkezett az idő, hogy megeheti a műzli szeletet. Ez a legtutibb. Ezzel lehet elérni azt, hogy ő a lehető legoptimálisabban kibírja azt a 10 napot. És itt létrejön megint egy paradoxon. A tervezőjén mit akar? Azt, hogy neki a legjobb legyen. Ezért hoz egy csomó szabályt. Ugye? Mert tudja, hogy na, hogyha kivitelezőjén átveszi az irányítást, nagy bajok vannak. Kell egy csomó szabály. És a helyzet így áll, minél hatékonyabb egy szabály, annál rugalmatlanabb. Annál élettelenebb, és annál embertelenebb. Hát ez a hatékonyságnak a kulcsa. Fütyülök rá, naponta egy nyílik ki. Nem érdekel, hogy ez történt közben, az történt, hogy így volt, hogy fújt a szél, és te 8 órán keresztül havat lapátoltál. Egy nap, egy műzli. Mi történik? Jó szándékkal azt mondja, hogy kell egy csomó szabályt hozni. És a rengeteg szabály miatt optimális lesz majd. Nehézségeket is kivettük a rendszerből. És ez előbb-utóbb rettenetesen személytelen, sőt embertelen lesz. Ez az, amit adott esetben át szoktunk élni, mikor valamit lehetne könnyebben, gyorsabban, egyszerűbben, praktikusabban, logikusabban, és egy csomó mondatot mondhatnék, és azért nem lehet, mert van egy szabály, ami miatt nem lehet. De miért hoztuk ezt a szabályt? Azért, mert. De ez most rám nem vonatkozik. Hát látnivaló, én nem azért csinálnám. A szabály. Az szabály. Mert ez a csúnya kivitelezőjén akármilyen gonoszságra képes, például még élvezi az életet. De még arra is képes, hogy valamit hatékonyan csináljon. Na. Létrejön megint valami, hogy ő azért kezdte el a szabályokat gyártani, hogy biztosítsa az életét. És egy után már nem erről szól, és nem is arról, hogy ő tudja élvezni az életet. Most még egy dolog, hogy tulajdonképpen ezt kiterjesztjük most nem egy ember, hanem egy csomó emberre. Azt mondjuk, hogy a legjobb, hogyha nagyon sokakban nagyon sok bűntudat van. Mégpedig a bűntudat és a szégyen kapcsolódjon az élvezetekhez, de mindenhez, ami veszélyezteti például a többiek vagy a következő nemzedék jólétét. Az a legtutibb. Ugye, mert akkor nem fognak habzsolni, nem lesznek mértéktelenek, nem élik föl a társaik vagy a következő nemzedék szükségleteire szolgáló javakat. És azt látjuk ma, hogy tulajdonképpen ez, hogy bűntudatot és szégyent kelteni, ez már nem működik. Működik ugyan, de már, hiszen 5 év egyetem után ebből szépen kibeleződünk. Hely. Most akkor... Egy jó nagy dilemmába kerültünk. És akkor most mi a jó? Csak mit kéne csinálni? És most ezért megoldási lehetőségeket szeretnék mutatni. Ajj, gyerünk, Feri! Hogy... Párhuzamokat. Van egy olyan párhuzamunk, hogy amikor látjuk, hogy van a két én rész, és hogy mi a kulcsa a helyzetnek. Mondom az egyiket, ezt gyorsan elintézem. Bizonyos jelenségeket nagyon jól meg tudunk érteni, ha azt mondjuk, hogy van bennünk egy gyermeki rész, és egy felnőtt. Eric Byrne ezt egy kicsit cifráz, azt mondja, hogy van egy szülő is. De hát a szülő is egy felnőtt, úgyhogy felnőtt. Nem kell annyira cifrázni. Cifrázhatjuk, de most maradjunk így. Tehát van egy gyermeki részünk, és van egy felnőtt részünk. És tudjátok, hányszor hallom önismereti csoportokban is, hogy valaki rám néz, és akkor azt mondja, hogy igen, Feri, tudom, föl kéne már nőnöm. Tudom, hogy nem kéne féltékenynek lenni, nem kéne dühösködnöm, nem kéne ugrálnom, nem kéne pattognom, nem kéne elkeserednem, föl kéne nőnöm. És tudjátok, hogy ez nem jó modell. De csomóban ez a hiedelem, hogy úgy kéne, én felnőtt vagyok, akkor egy székre van szükségem. De ez egyszerűen nincs így. Mert van egy gyermeki részünk, egy részünk, amit leginkább így tudunk leírni. És a gyermeki részünknek egyáltalán nem kell fölnőnie, mert attól a gyermeki részünk. Hanem az a célunk, hogy a gyermeki részünk elég szabad legyen. Elég szabad legyen, és elég egészséges legyen, és tudja mondani, ha valamire szüksége van, ne szégyelje a szükségleteit, ki tudja magát fejezni, merjen érezni, merjen kapcsolódni, merjen játszani, merjen fölfedezni, kalandozni, merjen eltávolodni és közel jönni, hogy egy egészséges gyerek részünk legyen. Nehogy fölnőjön, hát ha nincs bennünk a gyerek rész, mi lesz velünk? Hát nincs kedvünk egymással fecsegni. Mindig csak képzeljétek el, találkozunk, és olvastad a legutóbbi kutatási eredményt? Hát ebbe csak beledögleni lehet. Tehát a gyerek részünknek nem kell fölnőni, hanem mit kell vele csinálni? Szóval először is ugye a különböző lépéseket elfogadom, hogy van. Akkor a második lépés, hogy oda nézek. Hallom, hogy derültek rajta, de aki annyira rosszban van a gyerek részével, az több minden miatt lehet. Például nagyon rossznak tartja, vagy nagyon szégyelli, vagy valami szörnyűség történt vele, és ezért, ha rágondolna, az nagyon fájna neki. Hát több okunk lehet arra, hogy rá se akarjunk nézni a gyerek részünkre. Hát akkor van egy gyerek részem, akkor ránézek. Egy önismereti csoportban azt szoktam kérdezni, na most úgy látom itt a gyerek részed, hova rakjuk? És nagyon gyakran azt mondja valaki, hogy hát rakjuk ki. Hanem az a legjobb, ha nincs itt, mert annyira fáj, ha itt van. És akkor beszélgetünk, jó van, maradhat azért itt a teremben, de rakjuk oda az ajtóhoz. És úgy akarok ülni, hogy ne kelljen látnom. Jól van, legyen, de látnom ne kelljen. És akkor innen jönnek a lépések, hogy akkor rendben van, akkor, na jó van, akkor legyen mellettem. Na jó, akkor legyen úgy, hogy rálássak. És akkor egyszer csak megtörik a jég, és azt mondom, hogy tulajdonképpen kérdezni fogok tőle valamit. Tulajdonképpen mi van veled? Tudjátok, hogy ez sosem így szokott történni? Mert a következő lépés a gyakorlatban az, hogy én azt mondom, jó van, gyere ide, üzem a... Neki állok őt letarolni. És az óriási dolog, egyszer csak már nem megmondja, gyere, üzem, jó van, majd kapsz enni, inni, hanem hogy azt kérdezem tőle, hogy tulajdonképpen te beszélhetsz hozzám, és én kíváncsi vagyok, hogy veled mi van. És akkor azt mondom, hát tudom... Tényleg milyen rég mondtam ezt el nektek, mikor pszichoterápiára jártam, nagy javamra volt, elővettem a gyerekkori képeket, és a gyerekkori képek között volt egy, amiben, kérlek szépen, egy hintalovon ülök, apukám hozta biztos Kijevből, és a giga meg a hintaló, nem ér le a lábam, és a kezemben van a legnagyobb bocicsoki. Azt hiszem 300 grammos volt, ha jól emlékszem. Ami csíkos volt, tudjátok, nem kocka volt, hanem csík. Brutál boci. Ez jó. Brutál boci. És így tartottam a kezembe, ültem a hintalovon, és ez az a pillanat, ami talán minden gyerek álma, nem? Hogy a hintalovon egy brutál bocival. Úgyhogy a szülei ott vannak, és kedvesen ránéznek, és fotózzák őt. És néztem, hogy ott ülök a hintalovon a brutál bocival, és annyira szomorú az arcom, hogy rossz rám nézni. És akkor kérdezte tőlem a terapeuta, hogy hát ez lett egy olyan emblematikus kép a gyerekkoromról, óvodáskoromról, hogy,
Hát vehetném föl vele a kapcsolatot. Akkor megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen mi van veled? Azt mondja, hogy hát én nekem se ez a hintaló, se ez a benga nagy brutál boci. Hát mit csinálok a benga brutál bocival? Hát nem erre van szükségem. Hát egyszer nem erre van szükségem. Hogy nem tudom, mikor volt utoljára, hogy te megkérdezted, hogy én hogy érzem magam, vagy mi. Azt mondtam, mondtál valamok, hogy mit csináljunk, gyere, elmegyünk irándulni. És ez az, hogy van kedvem. Hogy, mire, hogy én most mire vágyok. Hogy, na, tehát, egy párhuzamos modellünk, hogy van bennünk a felnőtt rész, és van bennünk a gyerek, és döbbenetes sok hiedelmünk, sztereotípiánk, gyakorlatunk, félelmünk és mindenünk van, ami megakadályoz bennünket abban, hogy a lehető legegyszerűbb dolgot tegyük, megkérdezzük, hogy hogy vagy, és hogy te neked mire van szükséged. Ugye ez akkor nagyon izgalmas, amikor itt vagyunk, és tulajdonképpen azt mondjuk, egy csomó pszichológiai elméletet olvastam a korai kötődési zavarról. Nagyon pengén tudom a százalékokat is, magyar felnőtt lakosság több mint 50%-a, Magatartástudományi Intézet 2014. Kétség kívül beismerem, ez a második székünk, ugye, hogy én nekem kötődési zavarom van, tudok bizonytalanul kötődni, vagy elkerülő módon kötődni. És egész más, amikor a felnőtt, a bennem élő felnőtt megkérdezi a gyereket, hogy hogy vagy. Az egy teljesen más dolog. Tehát itt így mondanám a trükk, hogy a gyereknek nem kell fölnőnie, hanem hogy tud egészséges, szabad, autonóm, kezdeményező, önfelett gyerkőc lenni. Ezért dolgozunk, nem azért, hogy fölnőjön. Hát ha fölnőn a legszebb részünk tűnne el, maradna az a értitek, ez a szakállas ősz csávó, hát ez szörnyű. Hú, de most... Jaj, most van 4 perc, most mi legyen? Belekezdek, nem? És akkor toltuk, mi hatékonyak voltunk. Na, nem tudom, hogy ez kell-e. Második, ilyen klasszikus. Na, azt röviden el tudom mondani. Mert az Kánem annak egy 600 oldalas könyve. Tehát azt 2 perc alatt minden további nélkül el lehet mondani. Ez volt a fő műve, tudjátok, Nobel-díj. Múltkor emlegettem őt, pszichológusként kapta a Nobel-díjat, és Richard Taylorrel együtt dolgoztak. Azt mondja, hogy nagyon sok jelenséget úgy tudunk érteni magunkban, ha látjuk, hogy van a lassú részünk, és van a gyors részünk. Ez nagyon van, erre kapott Nobel-díjat, köszönöm szépen. De mondd egy nagyon-nagyon izgalmasat, mert ugye itt megint mi a zsigeri gondolatunk. Ó, hát a gyors rész, értitek, pörög, hatékony, ez az! Ha kidobjuk a lassú részt, minek a lassú rész? Amit szöszmötöljünk, totojázzunk, döntésképtelenkedjünk. Na, egy férfi nem lassú. Egy pillanat varázsa már cselekszik. Hát egy hős. Milyen lassú rész, te megalszik a nyál a szádba. Azt nem szokott megaludni, nem? Kifolyik így. Az olyan alvást kívánok nektek ma éjszakára. Nyálcsorgatós, párna áztatós. Ja? Az a tuti. Magyar felnőtt lakosság 1/3 alvási zavarral él. Magyar felnőtt lakosság 1/3 nem tud aludni, nem kell jelentkezni. De szerintem a mi átlagunk rosszabb. Különben nem lennétek itt, azt mondja, hú, az jó, mi legalább az estéből eltolok egy másfél órát, utazás az 2, hát, hogy ki is fáradok, hát, ha jobban megy. Csak hiszed? Hogy ez a ramcus volt, ramcumester. Na, tudjátok, a gonosz mester. Lassú rész, gyors rész. Ugye ma ember az gyors rész tud pörögni. Hát legalább 3 kép az Instagram per nap. Hát erről most Hát ezt a történetet lehet, hogy elmondom, mielőtt belemélyednék a... Mert egy kedvenc történetem, és úgy szoktátok utálni, és ez nekem külön élvezetet okoz. Igen. Tessék? Mondjam? Hát, megy a nyuszika a boltba. Azt mondja. Megvan már? Tessék? Nem, ma se nyitok ki. Gondolt, hogy ilyen nevetséges ózsdi viccet hozok ide? Ma se nyitok ki. Nem, megy a nyuszika a boltba, és akkor azt mondja, Róka koma, van zsák? Mire azt mondja Róka? Nincs zsák. Nincs zsák! Nincs zsák! Nincs zsák! Hát érted, egy nyúlnak azt mondod, nincs zsák? Persze, hogy megijed. Hát de igen, attól neki még kéne a zsák. Másnap is bemegy. Róka koma, van zsák? Mi azt mondja? Nyuszi, tegnap megmondtam, nincs zsák, nincs zsák, nincs zsák! Mondtam, hogy utálni fogjátok. Azt mondja, Róka koma szívjósága előtérbe kerül. Azt mondja, hát ez a szerencsétlen nyuszi. Hát nyilván nem véletlenül jön be a zsákért, nem? Jó van, beszerez 10 darab zsákot. Azt mondja. Jön a nyuszi. Róka koma? Van zsák. Mi a Róka koma kiúzza magát, azt mondja. Nyuszi, van zsák. 10 forint per zsák. Per zsák! Per zsák! Köszönöm. Vége a napnak.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.